Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A június 9-i európai parlamenti választásoknak az a tétje, hogy Európa a béke és a fejlődés irányába mozduljon, mutatott rá Magyar Levente, a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára Kolozsváron, Csoma Botonddal, az RMDSZ képviselőházi frakció vezetőjével és Kolozs megyei tanácselnök jelöltjével közösen sajtótájékoztatóján. Az államtitkár szerint a Robert Fico szlovák miniszterelnök elleni egész Európát megrázó politikai hátterű gyilkossági kísérlet is újfent arra figyelmeztet, a béke és a minden politikai vitán túl egymás elfogadása mindennél fontosabb, a választásokon ezért az a tét, hogy nem csak az állampolgárok egymás közötti viszonyában, hanem az országok között is megőrizzék a békét. Úgy értékelte, változásra van szükség, mert az európai vezetés sokkal többet tudna tenni, hogy az Európában harmadik éve dúló háborút a békés végkifejlet felé vigye, de ma nem ez történik. Szerinte Brüsszel a gazdasági fejlődést is gátolja, Európa folyamatosan veszített versenyképességéből, ezért az uniónak egy vállalkozáspárti, a fejlődésnek szabad utat engedő vezetésre van szüksége, fogalmazott. A Fidesz-KDNP együttműködése kiszámítható együttműködés, világos és kiszámítható célok mentén, mondta a KDNP frakció vezetője Miskolcon. Simicskó István a Miskolci Fórum előtti sajtótájékoztatón kifejtette, ezt az együttműködést a helyi, az országos és az európai politikában is kereszténydemokrata fundamentum és a nemzeti érdekek képviselete jellemzi. Úgy fogalmazott, Brüsszelben egy minden vonatkozásban egységesülő Európát képzelnek el a jelenlegi döntéshozók. Hozzátette, ez veszélyt és kihívást jelent a nemzetek önállóságára. Az erős Európát az erős nemzetek Európája adja. Ha a tagországokat legyengítik, akkor gyenge lesz Európa is, ezt nem szeretnénk, jegyezte meg a KDNP frakció vezetője. Hozzátette, az elmúlt évek küzdelmei arról szóltak, hogy a magyar érdekek minél hatékonyabban jelenjenek meg a nemzetközi porondon. Kiemelte, a magyar kormány karakteres álláspontot képvisel a nemzeti érdekek mentén. Azt mondta, a június 9-i választás tétje az, hogy honnan tudnak megmaradni a lokális értékek, a nemzeti közösségek és a nemzeti kultúrák a globalizáció felgyorsult világában, fogalmazott Simicskó István. A kormány 7,8 milliárd forinttal támogatja a szociális és gyermekvédelmi intézményeket fenntartó egyházi és civil szervezeteket a megemelkedett rezsiköltségek kompenzálására, mondta a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára Ózdon. Fülöp Attila hozzátette, a támogatást nem kell külön igényelniük az arra jogosult szervezeteknek, azt a Magyar Államkincstár folyósítja. Az államtitkár a település Velence telep részén tartott sajtótájékoztatón azt mondta, a város rehabilitációnak két fontos szegmense van. A városképi infrastruktúra szempontjából hangsúlyos, hogyan néznek ki ezek a helyek, de legalább ilyen lényeges az is, milyen az ott lakó emberek életminősége. Kiemelte, hogy az elmúlt 10 évben a kormány főként a Széchenyi program keretében mintegy 100 milliárd forintot költött, 486 projekt keretében városrehabilitációra és szegregált élethelyzetek felszámolására. Ismét pályázatot hirdetett családbarát munkahelyek kialakítására a családokért felelős államtitkárság, közölte Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. A közlemény szerint a kiírásra olyan kis, közép és nagy vállalatok, költségvetési, valamint egyházi szervezetek jelentkezhetnek, amelyek sokat tesznek a családi élet értékét felismerő, munkáltatói szemléletmód erősítéséért, fejlesztéséért, valamint a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtéséért. A 100 millió forint keretösszegű pályázatra július 1-ig lehet jelentkezni a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő honlapján. A pályázók legfeljebb 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek, ismertette az államtitkár. Sport. Bondár annak kétszoros játszmában kikapott a hazai közönség előtt szereplő Rebeka Mazarovától, a 100 ezer dolláros madridi női ETF tenisztorna negyeddöntőjében. A világranglista 95. helyén álló Bondár és spanyol ellenfele jó adogatásuknak köszönhetően rövidítésben döntötték el az első szettet. A folytatásban is egy-egy brékkel jutottak el 5-4-ig és Mazarova vezetéséig, a hazai játékos ekkor ismét elvette Bondár adogatójátékát és megnyerte a mérkőzést. Végül az időjárásról. Napos gomoly felhős idő várható, később lehet északkeleten helyenként záporokra, zivatarokra számítani, másút kicsi a csapadék esélye. A legmagasabb hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Bakai Edina vagyok, ez pedig a Lícomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Mai adásunkban Tamás Virág kolléganőm vendége Csordás Georgina pszichológus volt, akik beszélgetésük során arra keresték a választ, hogyan lehet megelőzni és csökkenteni a vizsgaidőszakban gyakran megjelenő akadémiai stresszt. Mindezelőtt viszont érkezdenek is az egyetem friss hírei, melyet ezúttal Pócsik Attila hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Lícomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Elindítja az úszó szakedző képzését a 2024-25-ös tanév szeptemberétől az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, és elmélyíti a kapcsolatot a vízilabda szövetséggel, még magasabb szintre emelve a már évek óta kiválóan működő edzőképzés színvonalát. Erről írt alá megállapodást a szövetségek vezetőivel az intézmény rektora. Dr. Pajtókné, dr. Tari Ilona az eseményen hangsúlyozta, az edző kompetenciája és elhivatottsága elengedhetetlen a sportágak jövőbeni sikeressége szempontjából. Ezért a tervek szerint a szakirányú továbbképzések, szakmai műhelyek közös megvalósítása is szerepet kap az együttműködés során. A megállapodás értelmében a jövőben még színesebb lesz a közös munka, amely kiterjed a képzésre, közös programok, így edzőtáborok és bajnokságok szervezésére, valamint az utánpótlás nevelés tudományos, elméleti és gyakorlati hátterének támogatására. Az egri víz történetét, az első világháborús éveket, Hibai Károly egri praktizálását és a kígyópatika működését is bemutatja az a kiállítás, amely május 14-én nyílt meg a Líceumban az egri orvos halálának 100. évfordulója alkalmából. Oszlánci Krisztina, a tárlatot szervező Tittel Pál könyvtár főigazgatója elmondta, nem titkolt céljuk, hogy a nagy közönségnek is bemutassák azokat a kincseket, amelyek hozzájuk kerülnek. Ilyen Hibai Éva, az egyetem mester oktatójának nagyszülői hagyatéka is. A kiállítás október végéig tekinthető meg a Líceum második emeleti folyosóján. A hallgatók szakmai gyakorlatának elősegítése, a szakember utánpótlás biztosítása érdekében írt alá együttműködési megállapodást az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Robert Bosch Automotive Steering Kft. Egerben. Az eseményen elhangzott, az együttműködés szem előtt tartja a munkáltatói igényeket, segít abban, hogy a hallgatók naprakész tudás birtokában lépjenek ki a munkaerőpiacra, így támogatva a helyi ipart és tovább növelve a város és a vármegye gazdasági társadalmi vonzerejét. A most megkötött megállapodás megerősíti az intézmény és a vállalat kapcsolatát, lehetőséget ad a hallgatók gyakornoki programban való részvételének biztosítására, szakmai gyakorlat teljesítésére és duális hallgatók fogadására. A szerződés értelmében a szakember igény feltérképezése mellett, egyebek mellett lehetőség nyílik vendégelőadások tartására egyetemi órákon, gyárlátogatásokra és a cégnél megnyíló álláshelyek betöltésének segítésére. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem képzőművészeti és művészetelméleti intézet végzős hallgatóinak diplomamunkáiból nyílt kiállítás az Egri Kepes Intézet kortárs művészeti központban. Dr. Csáfor Hajnalka, az egyetem oktatási rektorhelyettese beszédében úgy fogalmazott, a kiállítók a jövő grafikus, festő és természetművészei, valamint vizuális kultúra tanárai. Kiemelte, az idei diplomamunkák között az egyetem Stipendium Hungaricum ösztöndíjasainak illusztrációi is láthatók, így Jordánia, Ukrajna, Montenegró, Kazasztán, Mongólia és Kolumbia is képviselteti magát. A 46 alkotásból álló tárlat egy hónapig tekinthető meg a Kepesben. Életének 57. évében rövid, méltósággal viselt betegség után elhunyt dr. Miskei Antal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ókori, középkori és kora újkori történeti tanszékének habilitált egyetemi docense. Dr. Miskei Antal 2004 óta volt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és jogelőd intézményeinek főállású oktatója. Először adjunktusi, majd 2008-tól egyetemi docensi beosztásban. Az elmúlt 20 évben a közép- és kora újkori magyar történelem minden korszakát oktatta, számos alapozó kurzust tartott, és a rá jellemző alapossággal vett részt a történelem-tudományi doktori iskola munkájában. Munkáját lakóhelye 2008-ban Ráczkeve Pro Urbe díjjal, és munkahelye 2019-ben Eszterházy Károly emlékéremmel ismerte el. Az egyetem híreit Pócsik Attilától hallották.
Lícomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Először határozzuk meg azt, hogy mi pontosan a stressz, és milyen fizikai és mentális tünetei vannak. Amikor stresszről beszélünk, akkor általában mindenki szokta tudni, hogy mit értünk ez alatt, viszont nagyon sokszor mindig a negatív stresszre gondolunk, amit egyébként szaknyelven distressznek hívunk. Ugye ez az az állapot, amikor szorongunk, úgy érezzük, hogy valami rossz fog velünk történni, és ezek például olyan fizikai testi tünetekkel járnak, hogy például szaporább a szívverésünk, gyorsabban vesszük a levegőt, elkezdünk verejtékezni, vagy egyszerűen csak remegni, tehát van egy ilyen nagyon negatív, szubjektív érzelmi állapot. Viszont a stressznek van egy másik fajtája, amit eustressznek hívunk, és ez az eustressz, ez egy úgynevezett ilyen jó fajta stressz, amit akkor élhetünk át például, hogyha valami jó dolog történik velünk. Hogyha például elmegyünk randizni valaki olyannal, aki nagyon tetszik nekünk, akkor van egy ilyen örömteli várakozás bennünk, és ez is egyébként nagyon hasonló testi tünetekkel jár, mint a distressz, tehát ugyanúgy felmegy a pulzusunk, szaporább lesz a légzésünk, ugyanúgy verejtékezhetünk, és vannak olyan apró tünetei is, mint például az, hogy kitágul a pupillánk, ezt ugye általában kevésbé figyeljük, de nem tudatosan egyébként ez is egy ilyen nonverbális kommunikációs jel lehet. És mind a két stressz, bár ugye, amint mondtam, hasonló testi tünetekkel jár, viszont hormonálisan picit más és más. Amikor a negatív stresszt, a distresszt éljük át, akkor az például olyan változásokkal jár, ami például gyengítheti az immunrendszerünket. Hát amikor vannak hallgatók, és a vizsgai időszak közepén a legfontosabb vizsga előtt lebetegednek, akkor az nagyon sokszor emiatt történik, mert nagyon stresszesek, nagyon szoronganak, és ilyenkor ez a negatív stressz, ez gyengíti az immunrendszert, és sokkal hajlamosabbá tesz minket arra, hogy betegek legyünk.
Mi magunk hogyan tudjuk azt megkülönböztetni, hogy most itt, ami rajtunk van, az pozitív vagy negatív stressz?
Általában azt hiszi az ember, hogy hát ezt így könnyen meg lehet válaszolni, mármint hogy magunknak, mert hogyha valami negatív dolog történik, akkor ugye úgy félelmi reakciót fogunk érzékelni, ha valami pozitív, akkor pedig egy ilyen örömteli várakozást. Viszont nagyon sokszor ezek össze tudnak keveredni, mert alapvetően így a szorongás önmagában nem mindig egyértelmű, hogy mi okozza ezt. Tehát lehet az is, hogy például van valaki, aki úgy érzi, hogy mondjuk egy vizsga miatt nagyon stresszes, vagy nagyon szorong, most ezeket ilyen szinonimaként fogom használni ezt a két szót a későbbiekben. Tehát, hogy úgy érzi, hogy valamelyik nagyon szorong a vizsgától, de az is lehet egyébként, hogy vannak egyéb stresszt okozó tényezők az életében, például mondjuk családi problémák, párkapcsolati problémák, nem tudom, kirakták az albérletéből, bármi ilyesmi, akkor ebben az esetben ez nagyon sokszor hozzáadódik ahhoz a stresszorhoz, vagy ahhoz a tényezőhöz, ami éppen előttünk áll, és sokszor van olyan, hogy tévesen azt éljük meg, hogy igazából ettől a vizsgától félünk nagyon, és ettől rettegünk, pedig lehet, hogy valójában ezer meg egy dolog összeadódik mögötte.
Milyen problémákat okozhat, ha stressz nem megfelelően van kezelve?
Hát alapvetően ugye, amit az ember észrevesz magán, hogyha stresszes, hogy ilyen nyugtalan, van egy ilyen negatív érzelmi állapota, ingerlékeny, viszont jöhetnek olyan testi tünetek is, mint például az, hogyha valaki nem tud aludni, vagy éppen az, hogy túl sokat alszik, lehet változás az étkezésben, túl sokat eszik, túl keveset eszik valaki, lehetnek olyan tünetei, mint a fejfájás, vagy például gyomorbántalmak. Tehát nagyon sok testi tünete van a stressznek, és vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy nagyon jók ebben a stressz kezelésben, ők ezt racionálisan megoldják, és abszolút semennyire sem stresszesek, nem szoronganak, viszont nagyon sokszor ezek a tünetek akkor is megjelennek, amikor valaki szubjektíven nem érzi azt, hogy stresszes. Ezeket hívjuk egyébként pszichoszomatikus tüneteknek, tehát olyan tüneteknek, amiket igazából ilyen pszichés dolgok okoznak, viszont testi megjelenésük van.
Mikor érdemes szakértőhöz fordulni?
Leginkább akkor érdemes, hogyha az ember úgy érzi, hogy ez kikerül a kontrolljából. Tehát, hogy itt nagyon fontos szerintem a tudatosság, hogy át tudjuk értékelni azt, hogy valójában mi okozhatja ezt a stresszt, és hogyan éljük ezt meg. Mert nagyon sokszor van olyan, hogy valamiért annyira sok dolog történik velünk, hogy egyszerűen nem tudunk egyedül ezzel megbirkózni, és olyankor érdemes egyébként szakemberhez fordulni. De nagyon sok ember esetében, például az olyanok esetében, akikről előbb beszéltem, hogy így szubjektíve, így nagyon jók abban, hogy elnyomják ezeket az érzéseiket, szubjektíven annyira nem élik meg ezeket a negatív dolgokat. Őnekik például ez sokkal nehezebb lehet. Igazából én úgy gondolom, hogyha valaki úgy érzi, hogy már kezdenek olyan tünetei lenni, akár az, hogy abszolút nem tud aludni például, vagy Vagy ugye egy olyan tünet, például a pánikrohamok, amik egyébként azt gondolnánk, hogy nem annyira, de mégis nagyon gyakoriak az egyetemi populáció körében. Tehát a pánikroham az ugye úgy néz ki, hogy valaki elkezd zihálni, gyorsan veszi a levegőt, szapora lesz a pulzusa, és vannak olyan esetek, amikor úgy érzi, hogy meg fog halni, tehát egy ilyen nagyon erős félelem társul, de vannak olyan pánikrohamok, ahol egyszerűen csak azt érzi az egyén, hogy így nagyon rosszul érzi magát, hogy szívrohamot fog kapni, vagy bármi ilyesmi, tehát hogy csak a testi tünet itt vesz észre, és a félelmi tényezőt nem. Tehát például, hogyha valakinek nagyon sok, vagy nagyon gyakoriak ezek a pánikrohamai, akkor érdemes szakemberhez fordulni, illetve egyébként nagyon sok mindent tehetünk annak érdekében, hogy ezt megelőzzük. Tehát, hogy a pánikrohamhoz vezető út az sosem egyik pillanatról a másikra történik, tehát az mindig egy ilyen hosszabb dolgot jelent. Tehát lehet egyébként az is, hogy az ember kicsit tényleg tudatosabb, hogy mi az a tényező, ami esetleg stresszt okoz, elkezdi magán észrevenni ezeket a tüneteket mondjuk adott esetben, és lehet mondjuk olyan dolgokat tenni ellene, hogy mondjuk utána nézni annak, hogy milyen stresszkezelési technikák vannak, vagy például csak annak, hogy néha figyelni arra, hogy mondjuk a vizsgaidőszak közepén is, hogy az ember megpróbáljon néha egy kicsit kikapcsolni, vagy valami olyan tevékenységet végezni, ahol ki tud szakadni abból a környezetből, ami a stresszt okozza. És egyébként lehet olyan lépéseket is megtenni, például vannak különböző tréningek, amik ebben segítenek, tehát ilyen stresszkezelő tréningek, például van a Pszichológiai Intézetében a Mester Dollinak is egy ilyen kurzusa, az lehet, hogy érdekli a hallgatókat, van egy ilyen szabadon választható kurzus, ahol például ilyeneket lehet tanulni, tehát nagyon sok módja van annak, hogy segítséget forduljunk, és nem feltétlenül csak az, hogyha rögtön egy szakembert keresünk fel. De attól mindenkit óva intenék, hogy csak a tüneteket kezelje. Itt most például olyanra gondolok, hogyha valaki azt veszi észre magán, hogy nem tud aludni, vagy mondjuk nagyon, nagyon nyugtalan, nagyon szorong, hogy attól, hogy mondjuk elkezd magától csak altatókat szedni, vagy elkezd magától mondjuk csak nyugtatókat szedni, akármilyen gyógyhatású készítményeket. Ezzel az a probléma, hogy igazából itt csak elmaszkoljuk a tüneteket, de hogy a háttérben lévő tényezőket, azokat nem szüntetjük meg. És például az alvásnál nagyon gyakori az, hogy valaki elkezd különböző altatókat, vagy ilyeneket szedni, és utána nem fog tudni nélkülük aludni. Akkor sem, amikor már elmúlt ez a stresszes időszak. Tehát, hogy érdemes egyébként szakemberhez fordulni, és inkább ez, mint az, hogy magunktól elkezdünk mindenféle dolgokat szedni.
Örülök, hogy említetted a pánikrohamokat. Arra lennék kíváncsi, hogy mikortól számít valaki pánikbetegnek, hiszen szerintem sokunk nevébe beszélhetek, hogy azért az ember élete során már szerintem legalább egy mindenkinek volt. Saját példából nekem például 3 volt, és mondjuk így a legrandomabb szituációkban. De mégsem mondanám én magamat pánikbetegnek ettől függetlenül. Te mit gondolsz, honnantól számítható pánikbetegségnek?
Hát alapvetően az mindenképpen fontos, hogyha valakinek van egy pánikroham, attól nem lesz pánikbeteg. Hát a pánikroham mögött mindig vannak tényezők, ez van, akinek tudatosabb, van, akinek kevésbé, és nagyon sokszor az történik, hogy összeadódik ez a sok szorongató tényező, ez a sok stresszor, és ennek a mentén egyszerűen a szervezetnek van egy ilyen vészreakciója, ez voltak éppen a pánikroham. Akkor, tehát alapvetően ahhoz, hogy pánikbeteg legyen valaki, annak legyen diagnosztizálva, ahhoz alapvetően szakember kell. Tehát ahhoz egy klinikai szakpszichológus, vagy egy pszichiáter kell, aki ezt diagnosztizálja, de attól, hogy valakinek van pánikroham, attól nem lesz pánikbeteg. Ez egy kicsit olyasmi, mint például az, hogy néha szokott az embereknek fájni a feje, de hogy attól még nem lesz valaki fejfájásbeteg. Tehát van egy ilyen betegség, vagy hogy például a migrén is. Tehát, hogy attól még nem, igen, itt most lehet, hogy kicsit körbe mentem a gondolatmenetemen, de hogy attól még valaki nem lesz pánikbeteg, ahhoz azt kell, hogy szakember diagnosztizálja, illetve mindig, amikor valamilyen mentális betegségről vagy zavarról beszélünk, akkor az mindegyik esetében egy döntő faktor, hogy ezek nincsenek kontroll alatt. Mondjuk a pánikrom persze, hogy nincsen kontroll, tehát ez voltak éppen a definíciója a dolognak, de hogy egyre gyakoribb, és már a szemét akadályozza abban, hogy optimálisan funkcionáljon. Tehát az, hogy nagyon gyakran törelő különböző helyzetekben az emberen, és hogy egyszerűen ezek annyira gyakoriak, hogy már nem tud tőlük mondjuk tanulni, vagy bármilyen tevékenységet végezni, amit az előtt tudott. illetve hogyha valaki pánikbeteg, akkor általában nem csak a pánikrohamok azok, amik tünetek, tehát általában egyéb szorongásos tünetek is vannak, amik ezt mondjuk megelőzik, vagy inkább mellette is járnak.
Milyen lehetőségei vannak egy hallgatónak, hogy az egyetemen segítséget kérjen?
Hát alapvetően vannak tehát hogy most kérdés az, hogy úgy beszélünk az egyetemről, mint egy intézmény, tehát hogy az egyetemnek intézményesen milyen lehetőségei vannak, vagy így a egyetemi körökben. Mert lehet akár informálisan is segítséget kérni. Nagyon sokszor egyébként az is segíthet az emberen, hogyha tud mondjuk valakivel beszélni erről. Vagy például, hogyha ilyen vizsgaidőszakbeli szorongásról beszélünk, és hogyha itt most nem feltétlenül csak a pánikrohamról, hanem hogyha ilyen vizsgaidőszakbeli stresszről beszélünk, akkor az például nagyon sokszor az okozza, hogy az ember úgy érzi, hogy nincsen kontroll a felette, akkor az, hogy mondjuk halogat, és emiatt nem kezdi el a tanulást, utána, amikor meg elkezdi, akkor meg már végképp elúszott vele. Tehát, hogy például ezeken nagyon tud segíteni az, hogyha találunk olyan embereket a környezetünkben, akik mondjuk meghallgatnak minket, vagy akikkel mondjuk adott esetben együtt tanulhatunk, hogyha ugye azt vesszük észre, hogy mindig mondjuk a vizsgaidőszakban jön ránk egy ilyen sokkal szorongásosabb időszak. Tehát informálisan is lehet segítséget kérni. Az egyetemen egyébként működnek olyan szolgáltatások intézményes szinten is, amik hallgatóknak segítséget nyújtanak. Az egyik ilyen az például a Kometi, ami egy kortárs tanácsadó iroda. Itt fontos, hogy ez nem pszichológiai tanácsadás, hanem kortárs tanácsadás. Illetve a pszichológiai intézetnek is vannak olyan szolgáltatásai, amik viszont pszichológiai tanácsadást jelentenek. Illetve vannak olyan lehetőségek is, mint például vannak olyan kurzusok, amik kifejezetten stresszkezeléssel kapcsolatosak. A Mester Dollinak van egy ilyen szabadon választható kurzusa, ami kifejezetten stresszkezelés, és ott egy fél éven keresztül különböző technikákat tanulnak, illetve próbálnak ki a hallgatók, amik segítenek abban, hogy a stresszes helyzeteket tudjuk kezelni.
Ezeken a lehetőségeken csak az egyetem hallgatói vehetnek részt?
Igen, ezek az egyetem hallgatóinak lehetőségek, viszont ezek legjobb tudomásom szerint mind ingyenes lehetőségek.
Ha jól értesültem, akkor létezik ingyenes pszichológiai tanácsadás itt az egyetemen, erről tudnál egy kicsit mesélni?
Igen, ezt a pszichológiai intézet munkatársai végzik. Tehát ez a pszichológiai tanácsadás, ez azt jelenti, hogy ez egy pszichológussal végzett rövid tanácsadási folyamat. A pszichológiában a tanácsadást azt sosem úgy értjük, hogy a szakember megmondja a tutit nekünk, hanem voltak éppen ez azt jelenti, hogy érkezik a itt esetünkben hallgató valamilyen konkrét problémával, és a szakemberrel arra idézőjelben szerződnek, hogy ezt a problémát meg tudják oldani. Abban az esetben, hogyha valakinek a problémája túlmutat ezen a rövid tanácsadási folyamaton, akkor tud abban segíteni a pszichológus, hogy javasoljon más szakembereket. Például tud javasolni olyan lehetőségeket, amik TB által igénybe vehető lehetőségek, tehát hogy ingyenes lehetőségek, tehát egészségügyi ellátásban lévő lehetőségek. Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy a problémái túlmutatnak azon, amit ő meg tud oldani, akkor fel lehet keresni a pszichológiai intézet által létrehozott tanácsadási szolgáltatást. Ezt Instagramon, illetve Facebookon és az EKÉS honlapon is fent van ennek az e-mail címe, az elérhetősége. Írni kell egy e-mailt erre, és van egy kolléga, aki erre mindig válaszol. Viszont mivel alapvetően nem annyira sok pszichológus csinálja ezt, mivel hát nagyon sok a hallgató is, véges a limitje a pszichológusoknak is, ezért számítani kell arra, hogy esetleg várólistára kerül az ember.
Az egyetem lehetőségei mellett a hallgatóknak, ha jól értesültem, akkor lehetőségük van számos segélyvonalon segítséget kérni. Te mit gondolsz erről, hogy ez mennyire működőképes, hogyha mondjuk egy szakemberrel csak e-mailben vagy hívásban tudják tartani a kapcsolatot?
Én úgy gondolom, hogy ez is egyébként számít. Tehát, hogy a segélyvonalak nagyon régóta működnek, és egy nagyon fontos szolgáltatást jelentenek. Akkor, hogyha az ember nagyon stresszes, nagyon-nagyon szorong, és ez egyébként át tud menni akár egy depresszióban is, akkor ugye alapvetően az lehet, hogy nagyon be van szűkülve a világ. Tehát, hogy úgy érzi, hogy senki nem érti meg, nincsen kiút, nem tud semmit sem tenni a helyzet érdekében, hogy ezt megoldja. és ilyenkor ezek tudnak segíteni. Tehát, hogy akik a segélyvonalaknál dolgoznak, azok mindig képzettek az úgynevezett krízis tanácsadásban, és a krízis tanácsadás az annyiban tér el a sima tanácsadásról, a sima pszichológiai tanácsadástól, hogy ott kifejezetten krízisre specializálódnak, tehát, hogy ott kifejezetten az itt és mostban is most, hogy oldjuk meg, hogy mondjuk az az adott személy most akár valami nagyon negatív dolgot kövessen el. Tehát, hogy ők mindig képzettek ebben, és nagyon sokat tud segíteni. Én egyébként személy szerint úgy gondolom, hogy a telefonos forma az talán kicsit közelebb lehet az emberekhez, mint a, ha mondjuk e-mailben tartják a kapcsolatot. Viszont vannak olyan emberek, akiknek lehet, hogy ez is segítség, mert mondjuk annyira szalonganak, hogy nem merik elmondani a problémájukat így face-to-face, viszont akkor, hogyha le tudják írni, akkor ez tud segíteni. Viszont itt is fontos, hogy mindig olyan platformokhoz forduljanak az emberek, ahol tényleg szakemberek dolgoznak, és mert hogy ők azok, akik tényleg tudnak segíteni, és tényleg egy ilyen nagyon nagy problémában tudják, hogy mit kell tenni.
Ha visszakanyarodunk az akadémiai stressz témaköréhez, szerinted milyen megoldások vannak erre, és mit tehetünk azért, hogy megelőzzük ezt?
Hát alapvetően az akadémiai stressz az különböző okokból jöhet létre. Maga az, hogy valaki egyetemre jár, az is egy ilyen nagy nyomás lehet, és azon kívül, hogy a személynek van egy saját elvárása önmaga iránt, van a családnak is egy elvárása, a barátoknak is van egy elvárása, a tanároknak is, tehát alapvetően maga az, hogy az ember valahol tanul, akár mondjuk felsőoktatásban itt esetünkben, az is egy ilyen kisebb stresszforrást jelenthet, nem mindenkinek, de nagyon sok embernek igen. És az akadémiai stresszen belül a vizsgai időszak, illetve ezek a nagy ZH időszakok, ezek mindig egy ilyen plusz stresszforrást jelenthetnek, mert ugye ilyenkor voltak éppen ezeknek ugye tétje van, mert van egy csomó kurzusa az embernek, amit muszáj, hogy megcsináljon ahhoz, hogy megkapja a diplomáját. Amikor ezekben a vizsgai időszakokban van az ember, akkor ez egy nagyon nagy nyomás tud lenni, illetve nagyon sokan alulbecsülik ezt, mert voltak éppen egy vizsgai időszak az olyan, mint egy érettségi, csak sokszor megkétszerezve, mert hogy tényleg nagyon-nagyon sok a tananyag, amiről be kell számolni, és nagyon sokszor kevés viszonylag az idő. Tehát, hogy számos forrása lehet az akadémiában, az egyetemi tanulmányok alatt a stressznek. Ami megelőzésként egy ilyen tanács lehet esetleg, az a megfelelő időbeosztás, amit mindenhol hallunk, és mindenhol tényleg a csapból is ez folyik, hogy mert az időbeosztás mennyire fontos. Viszont ezt nagyon sokszor hajlamosak vagyunk elbagatelizálni, illetve nagyon sok esetben nem megfelelően közlik ezeket az információkat. Ugye az időbeosztás az azért tud nagyon fontos lenni, mert hogyha az ember nagyon sokat halogat, akkor ugye maga a halogatással is lesz egy nagyobb szorongás. Tehát, hogyha valamit tudom, hogy meg kell csinálnom, viszont azt a dolgot nem csinálom, hanem helyette mondjuk, nem tudom, sorozatot nézek, vagy valami más csinálok, játszok a telefonomon, pörgetem a TikTokot, akkor hiába, hogy elmaszkolom ezt a szorongást, viszont ez a szorongás az egyre csak nőni fog, hiszen tudom, hogy valamit halogatok. És hogyha nagyon sokat halogat az ember, akkor egyre nagyobb a szorongás, és van a szorongásnak egy olyan fajtája, amit úgy hívunk, hogy debilizáló szorongás, ami, hát igen, most már a köznyelvben ez a debilizáló szó, ez ilyen érdekesen hathat, de ez voltak éppen onnan jön, hogy a szorongás az megbénítja az embert. És hogy amikor már annyira szorong, akkor így egyszerűen lefagy, és már nem tud semmit sem cselekedni. És ennek a megelőzéséhez tud jó lenni az, hogyha megfelelő időbeosztással rendelkezik az ember. Itt most nem arra kell gondolni, hogy az embernek minden egyes percét meg kell tervezni. Az időbeosztást azt el lehet kezdeni akár onnan is, hogy körbenézek, és meg elgondolkozok azon, hogy milyen feladataim vannak mára. És ezeket a feladatokat mondjuk akár az ember felírhatja magának, és kisebb feladatokra érdemes felosztani a nagyobb feladatokat. Mert hogyha van mondjuk az embernek valamilyen vizsgája, ami mondjuk egy nagyon nagy vizsgaanyag, van benne mondjuk 12 témakör, akkor az, hogyha felírom 3 napon keresztül, hogy tanulni a vizsgára, akkor az nem időbeosztás. Mert akkor az ember elkezd halogatni, meg hirtelen rájön arra, hogy egyébként meg már milyen régen mosogattam, meg amúgy meg ki is lehetne takarítani a lakást, és hirtelen az ember minden más hasznos dolgot csinál, csak azt nem, amit kellene, és ugye ezzel is halogat, és valójában utána meg ez a szorongás ez nő, és aztán meg lehet csodálkozni azon, hogy vajon miért nem tudunk elaludni.
Lícomikrónika.
az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uni.eszterházy.hu honlapon, az egyetem közösségi oldalain és a Lícon televízió műsorán. További kellemes rádiózást kívánok!
Lícomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Gaudete. Mozaikok a kispapok életéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatókat. A Gaudete műsorát hallgatják. Idén májusban, egészen pontosan, pünköst hétfőn tartják az egyházmegyei minisztráns találkozót Sárospatakon. A papi hivatások kiemelt terepe a minisztránsokkal való foglalkozás, bár természetesen nem törvényszerű, hogy minden minisztránsnak papnak kell lenni. Mégis nekünk, kispapoknak, diakónusoknak, valamint a már felszentelt papoknak is valószínűleg fontos tapasztalat az oltárszolgálat, ami legtöbbünknél sarkalatos pont volt a papságra való jelentkezés útján. A mai interjú alany az Egri Érseki Papnevelő Intézet másodéves hallgatója Zubkó Bence. 2 éve még szintén minisztránsként szolgált az oltárnál. Vele beszélgetek most a témáról. Kedves Bence, üdvözöllek!
Én is üdvözlök, sok-sok szeretettel mindenkit!
Mikor, minek, illetve kinek a hatására kezdtél minisztrálni?
Én már régóta minisztrálok, körülbelül úgy 4. osztály után kezdtem el, az egyik plébánosomnak a bátorítására. Nagyon jól emlékszem arra, hogy legelőször hittantáborban minisztráltam, és ott kért meg az atya, hogy én is minisztráljak vele, és miután hazamentünk a táborból, akkor szintén hívott, hogy rendszeresen minisztrálhatok. És először féltem, mert hát láttam, hogy mindent nagyon szépen, nagyon jól csinálnak, és én pedig úgy kerültem oda, hogy még előtte nagyon senki nem mutatta meg nekem, hogy mit, hogy kell pontosan csinálni, de ahogy teltek az idők, úgy egyre jobban belerázottam, egyre jobban megtanultam az egészet, főleg úgy, hogy hétköznapi szentmisékre is jártam, ahol úgy sok ember nincs, és akkor ott talán egy kicsit elfogadható, hogyha néha bénázik az ember, de egy hosszú idő után úgy egyre rutinosabbá vált az egész. És amikor elkerültem a gimnáziumba, a Szalézi gimnáziumba, ott szintén az iskolai szentmiséken sikerült rendszeresen minisztrálnom, ami szintén nagyon nagy öröm számomra.
Akkor neked is tulajdonképpen egy iskolai hittantábor, vagy egy plébániai ilyen tábor, hittanos tábor volt, ami indító lökés volt?
Az otthoni plébániai hittantábor volt ez. Ez volt valójában életem első hittantábor is egyben, és nagyon szép élményekkel tértünk haza. És emlékszem arra, hogy utána még 2 ugyanilyen volt, és tényleg nagyon hálás vagyok, hogy mindhárman részt tudtam venni.
Említetted akár a hétköznapi templomi szolgálat kapcsán, minisztrálás kapcsán a bénázásokat. Eszembe jutnak internetes videók templomi bakikról, ahol vagy a pap, vagy a minisztráns miatt alakul ki a komikum. Te mit gondolsz, hogy néznek ma egy minisztránsra a kortársai? Ezek a bakik jutnak az eszébe az embernek, vagy mire asszociáltak például az osztálytársai, amikor láttak téged minisztrálni, mi jut eszébe az embereknek?
Hát az az általános nézet van, hogy valaki ott van az oltárnál, ott minisztrál, akkor sokan azt gondolják talán, hogy biztos pap akar lenni, vagy hogy tényleg a papság felé akar menni. És hát ez az én esetem is körülbelül így volt. Volt, aki néhányan, akik így atyának szólítottak már minisztráns koromban is, és végül igazuk is lett, mivel hát a papi hivatást választottam, és remélem, hogy pár év múlva én is papként szolgálhatok majd az oltárnál.
Azt hiszem, ez az én esetemben is hasonlóan volt, és én is megkaptam, még bőven alsós voltam, amikor az osztálytársaim már elő-elő szedegették a szurkálódzásokat a misék után, hogy mint egy kis fehér tojás, vagy mint egy angyal, úgy nézek ki abban a szerkóban ott. Segítik ezek a, tényleg akár ezek a videók, vagy ezek a szereplések a minisztráns gárdának a növekedését, vagy te hogy érzed, hogy inkább piszkáltak emiatt, vagy tudott lenni egyfajta kitörési lehetőség is?
A gimnáziumban a többi diákok számára kb. Ilyen közömbösek voltak ezzel szemben, és hát sajnos nem sokan voltak vallásosak, de ugye elfogadták. De voltak néhányan, akik úgy érdeklődtek, hogy mi is ez a mélyisállás, pontosan miről szól, és hát felnőttek közül pedig, akik úgy tényleg vallásosak voltak, azok mind-mind értékelték azt, hogy 600 diák jelenlétében tényleg az oltárnál szolgálok, mélyisállok, vagy akár fel is olvasok a szentmisét.
Eszembe jutott még az Apáca Só című filmből is az a jelenet, ahogy a nővérek kedves énekéből egy lendületes kortárs mű kerekedett ki, természetesen továbbra is az Isten dicsérő módon. A minisztránsok is megjelentek a jelenetben, szoknyában, karinkben, ahogy kell. Nagyon élvezték a műfajváltást a jelenet alapján, amire emlékszem. Mire van ma szükség, hogy legyen minden templomnak szolgálatkész minisztráns csapata? Kell-e mindenhova egy Whoopi Goldberg, aki gospelkórus csinál az ottani nővérekből? Jó, nyilván nincsen mindenütt egy csapat szerzetes nővér vagy szerzetes, akiket így meg lehet kavarni, és akkor felbojdul a helyi katolikus közösség, de van-e valami recept, vagy mi lehet az, ami segíti a minisztránsoknak is az épülését?
Hát elsősorban fontos, hogy az adott plébániai közösség az nyitott legyen a fiatalokra is. Ugyanúgy tényleg azt lássák, hogy örülnek, hogyha ott vannak, örülnek, hogyha betérnek a templomba, és hogyha a pap látja azt, hogy van egy fiatal, aki tényleg rendszeresen és érdeklődően jár a szentmisére, hogy azt bevonni esetleg a mélyisár csapatba. Bátorítani tényleg jó indulattal, hogy ez nem csupán egy szereplés, hanem ennek a szolgálatnak valóban nagy jelentősége van, és nagy öröm, hogy ott az oltár közelében szolgálat, ahol az ostya Jézus testévé válik, a bor pedig Jézus vérévé. És nyilván nem csak a papnak, hanem a többi minisztrásnak is fontos feladata van ebben, mert hogyha találkoznak olyan fiatalokkal, vagy esetleg a barátaikkal, hogy őket is bátorítani, kicsit jobban bevonni őket ebbe, hogy tényleg jó dolog valójában ez a minisztrálás, hogy ez nem csupán egy szereplés, hanem tényleg ez egy nagy öröm, hogy Krisztusnak szolgálhatok, nem pedig a papnak nyilván, hanem magának, Krisztusnak.
Segítheti-e a minisztránsoknak a fejlődését, illetve a minisztráns közösségnek a fejlődését, már így a médiánál maradva beszéltünk itt videóról, filmekről, visszakapcsolódva a videókhoz, akár az olyan videók, mint a Mise Vlog, vagy az ehhez hasonlók, illetve szükséges-e a minisztránsoknak, hogy legyenek ilyen módon is tanítva, mai gyerekek ugye állandóan online vannak, vagy jobb mindezeket személyesen megértetni, beléjük verni, és elég az, hogyha az idősebb minisztránsok, illetve a pap tanítja őket?
Hát nyilván a legjobb módszer az, hogyha személyesen, de én támogatom azt, hogy akár ez online módon is megvalósulhat emellett, mert így is látják azt, hogy a mai korban is ugyanúgy fontos a hit, ugyanúgy vannak fiatalok, akiknek ugyanígy számít, és ez is egyfajta bátorítást ad nekik.
Neked mi a kedvenc szolgálatod a minisztrálásban, van-e ilyen? Illetve tudnád-e részletezni, hogy egy konvent misén, gondolj egy nagy bazilikai ünnepre, milyen szolgálatok lehetnek a minisztrálás kapcsán?
Amikor először minisztráltam, akkor így a bor és a víz átadás volt a legfőbb feladatom, és utána fokozatosan szépen tanultam meg a többit. Például az egyik kedvencem a csengetés, ez is jelző, hogy Jézus jelen van, és Jézus közénk jön kenyér és bor színében. A másik kedvencem pedig a tudi felkelés, úgymond, mert otthon mi csak úgy mondtuk, hogy füstölés, azt is nagyon szívesen csinálom, meg tényleg régen is nagyon szívesen csináltam, Nyilván több idő kellett, hogy megtanuljam, de mindig örültem, hogyha erre volt lehetőségem. Ami nekem új volt, amikor ide kerültem a szemináriumban, az az akolitusnak a feladata, mert nyilván otthon nem volt akkora tömegminisztráns, hogy ezt a feladatot is el tudtuk volna látni. Valamint még az infulista és a bakulista szerepet is akkor kezdtem el megtanulni, mert azért nagyon ritkán volt rá lehetőség. Mert hát hallani hallottam róla, csak hát nem tudtam, hogy hogy kell, mert emlékszem, hogy a titkáratja valamikor a kezembe nyomta, vagy az infulát, vagy a bakulát, és utána, amikor jót elvette, de amúgy nem tudtam, hogy mikor és hogy. De tényleg nagyon örülök, hogy egyre több feladatot meg tudok tanulni, mert mindegyik feladatnak úgy megvan a maga fontossága, a maga jelentése, és bármilyen szerepet is kapok, úgymond, akkor mindig próbálom azt a tudatot felébeszteni magamban, hogy Jézusért teszem, amit teszek. És nem pedig azért, hogy megfeleljek az ott jelenlévő híveknek, vagy a konszerváló papoknak, hanem próbálom ezt úgy végezni, hogy Istennek kedves áldozat legyen, úgymond.
Nagyon szépen elmondtad ezeket a szerepeket, de talán nem mindenki tudja, hogy mi az az infula és mi az a bakulum.
Ugye az infula az a püspöknek vagy jeseknek úgymond a süvege, amit a fejére teszünk, a bakulum pedig a pásztorbot. Ez is úgy szimbolizálja a jó pásztort, hogy ő az, aki Krisztust helyettesíti úgymond ebben az egyházmegyében, aki tereli úgymond a nyájat.
És bizony ugyanúgy kampós a botjának a vége, mint a pásztoroknak, hogyha be kell nyúlni a nyájba úgy, mint a pásztornak, akkor ugye lábánál fogva ki tudja rántani az adott báránykát. Hát mondjuk itt még erre nem láttam példát, de olykor-olykor bizony, mint legfőbb pásztor, főpásztor kell, hogy határozottan és eréllyel vezesse a nyájat, és csak ugyan, mint jó pásztor, Krisztus legfőbb helyetteseként ezen a területen, az Egri Egyházmegye területén ezt ellássa. Visszatérve, még ugye a legelején említettem, hogy Sárospatakon lesz a minisztráns találkozó idén, hogyha ott volna lehetőséged is szólni a minisztránsokhoz, nyilván akkor se hall mindenki, az összes minisztráns az egyházmegyéből, talán nem lesz ott az összes, mindig van, aki hiányzik, de talán a rádióhallgatók között is van minisztráns, vagy vannak olyanok, akiknek van a családjukban olyan, aki rendszeresen minisztrál. Mit üzennél mindenképpen, mit kötnél a szívükre az egyes minisztránsoknak, mi az, ami fontos lehet szerinted, mint kispap?
Hát én mindenféleképp bátorítani szeretném őket továbbra is, hogy tartsak ki ebben a nagyon szép szolgálatban, kiemelni a szépségét, a fontosságát, és hogy ezzel is úgymond evangelizálunk. Továbbá azt is, hogy ne csak az oltárnál, hanem a mindennapi élet folyamán is legyen meg ez a szolgálatkészség, hogy valóban Krisztust tudjuk úgymond továbbadni az embereknek, az ő szeretetét tudjuk közvetíteni másoknak.
Felmerülhet még az a kérdés is, hogy elfárad egy-egy minisztráns közösség, hogyha vannak is egy időben, hogy fellángolás van, egy első áldozás, bérmálkozás után jönnek fiúk, aztán elfáradnak, elkopnak. Mi az, amivel meg lehet őket tartani? Kell esetleg őket versenyeztetni? Ki kell tenni a sekrestében a barokk szekrény tetejére egy, most mondjam azt, mi tetszik a fiúknak, egy elektromos rollert, vagy bármi olyasmit, ami úgy nagyon motiválná őket, hogy akkor itt van a tanév, és meg vannak versenyeztetve. Szerinted mi az, ami állandóan készen tartja őket, és kell-e ilyen módon befolyásolni őket, vagy az az elsődleges és legfontosabb, hogy Jézus miatt csinálják ezt az egészet, és ő miatt jöjjenek és versenyezzenek, ne csak az anyagi jutalom miatt?
Jó, hogy ezt megemlítetted, ezt a minisztráns versenyt, mert nálunk Szendőben kb. 30 évvel ezelőtt az egyik atya csinált annak idén ilyen minisztráns versenyeket, és ez is úgy motiválni akart őket arra, hogy minél precízebben, minél jobban csinálják a feladatukat, és tényleg ez is egy nagyon fontos dolog. Valamint az, hogy minisztráns foglalkozásokat is tartsunk nekik, amiben jobban elmagyarázzuk, hogy mit, miért teszünk, valamint lehet ilyen kirándulásokat is szervezni, ilyen közösségi programokat, hogy valóban egyfajta közösségé tudjon kovácsolódni ez a mézsás csapat, hogy ne csak a szentmisén találkozzanak, hanem megismerjék jobban egymást, és valóban egymást tudják bátorítani arra, hogy kitartsanak ebben a szolgálatban. És nyilván az is fontos, hogy el tudjuk nekik magyarázni, megértetni velük, hogy mindezt nem a papért, nem a hívekért, hanem Jézusért teszik elsősorban.
Végezetül, Bence, belenyúlunk a mélykasba, örök dilemma, minisztrálhatnak-e a lányok? Hogy és milyen helyzetben jó, milyen helyzetben nem szerencsés? Tényleg az van, hogyha a lányok sokan jönnek, akkor kikopnak a fiúk egy idő után, és ez akkor veszélyezteti csak ugyan a papságra való jelentkezésnek a számát?
Én azt gondolom, hogy a mai világban, ahol sajnos egyre kevesebb fiú minisztrál, tényleg nagyon jó, hogyha lányok is becsatlakoznak ebbe. Én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogyha őket is engedjük az oltárnál szolgálni, mivel hát otthon is, például a húgom is rendszeresen minisztrál, és tényleg ez egy nagyon jó dolog, és támogatom. És hát azt gondolom, hogy nem ez fogja feltétlenül befolyásolni azt, hogy most a fiúk kikopnak, hanem maga a mai világnak a zaja, a vallástól való eltávolodás. Mert ez úgymond nemtől független, tehát hogyha valaki nem szívesen jár templomba, akkor lehet, hogy csak egyfajta kifogásnak tartja ezt, hogy megfigyel lányok visszállnak.
Én is azt gondolom, hogy egyfajta túlmagyarázása ez az alapvető problémának, hogy nem csak arról kell beszélni, hogy hivatás hiány van, hanem hogy hívő hiány van elsősorban, és azt is erősen figyelembe kell venni, hogy a templomoknak a látogatottsága is leginkább a hölgyek oldaláról van megtámogatva. Ők vannak, sok esetben mondjam azt csúnya szóval, agyonpasztorálva, és egyre kevesebb csak ugyan a férfi. Én is azt gondolom, hogy kellenek az egyházba is az olyan férfi programok, mint amit újabban egyre többet látok Szent István Bazilika előtt, az a térdeplő rózsafűzér. Csupa olyan dolgok, amik a férfiak számára is kihívást jelentenek, egy kicsit vonzóbbá teszik ezt a szolgálatot. Igen, alapvetően a társadalomnak a puhulása, ilyen értelemben való gyengülése az, ami talán azt hozhatja, hogy lagymatagabb most a férfi alapvetően, és a nő sok esetben meg dominánsabb lesz, de mindez nem hozza magával azt szükségszerűen, hogy a lányok abszolút módon kiszorítsák a fiúkat a minisztrálásból. Természetesen papok ugyanúgy fiúkból lesznek, és ahogy az elején a bevezetőben mondtam, nem szükségszerű az sem, hogy minden minisztrásból papnak kell lenni. Nagyon nagy szükség van természetesen továbbiakban is nagyon jó keresztény családapákra, mind egyedülálló férfiakra is, akik életükkel tanúságot tesznek Jézus Krisztusról és a kereszténységről, de csak ugyanez egy olyan téma és örökzöld téma, amiről folyamatosan a továbbiakban is érdemes beszélni, és talán azért minden templomnak, egyházközségnek megvan a saját elhatározott döntése ebben a témában. Bence, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál is, kifejtetted gondolataidat, emlékeidet a minisztrálás kapcsán, és egyúttal köszönjük szépen a hallgatóknak is megtisztelő figyelmüket, észrevételeiket, meglátásaikat elküldhetik a gaudete.egihf@gmail.com címre, valamint várjuk észrevételeiket, meglátásaikat az EGRI Szeminárium Facebook oldalán. A mai alkalommal az Érseki Papnevelő Intézet másodéves kispapja, az Zubkó Bence volt műsorunk vendége. Adásunk visszahallgatható a szentistvánradio.hu/hallgatás oldalon. A szerkesztő kollégák nevében is köszönjük figyelmüket. Műsorunk végén imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. További tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Álmodtam én egy szép világról, tiszta szívek országáról én. Ahol az élet mindig jó lesz, és fehér ruhában nézünk az ég felé. Hozzánk elmondta, hogy mi vár reánk. Jó hírt hozott a mennyországból, és mindig mondta, hogy ne féljetek. Ne féljetek. Van egy örök vágy, melyben megtisztul a szív. Van egy szó, mely egy új életre hív. Ő egy jó világot hirdetett, hol nem lesz bűn és nem lesz gyűlölet. Kérlek, jöjj velem, és soha ne félj, mert szeret itt el. Ó, nézd, szeret ő. Álmodtam én egy szép világról, égi ország.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.